Üdvözletem, Kert Flaster, méghozzá Erkis Kornéliával, a Magyar Hang munkatársával.
Sziasztok!
És György Zsomborral, a Magyar Hang főszerkesztőjével.
Sziasztok!
Köszönöm. És van ma egy negyedik vendégünk, a légkalapács. Nem tudom, hogy volt eddig. Ezért volt a betonkeverő volt, a csiszológép, akkor a flexű mindig, vagy sokszor.
Szerintem volt légkalapács is. Igen, azt hittük, hogy már nem lesz, de visszatért. A légkalapácsos visszatért.
Na, mert hogy továbbra is ezzel a kis egyszál kameránkkal vesszük fel, aki ugye megpróbálja eljátszani egy teljes forgatócsoport összes szerepét. Hát olyan lesz, amilyen szerintem egyébként azért annyira nem rossz, és egyébként is a tartalom a lényeg. A tartalom pedig az lesz, hogy tegnap a parlamentben Kásler Miklóst kérdezték ellenzéki képviselők, Bangóni, kedvenc Bangónink is feltette egy kérdést, ami egyébként egy nagyon fontos és egy drámai ügyről szól, mikor arról a 32 éves édesanyáról, a két gyermekes édesanyáról, aki úgy tűnik, hogy a koronavírusra átállított egészségügyi rendszer miatt veszthette az életét. Nem biztos, hogy így van, erről majd egy kicsit később. Ugye az történt, ami mostanában elég sokszor történik, hogy annyira a koronavírusra van ráállítva minden, hogyha te nem a klasszikus tüneteket produkálod, hanem valami más bajod van, akkor mire a rendszer eljut oda, hogy esetleg téged mégis kezelni kell, ott adott esetben eltehet több nap, és hát ez esetleg tragikus is lehet, tragikus fejleményeket is okozhat, mint úgy tűnik, hogy itt okozott. Na most amin viszont mindenki úgy tűnik, hogy egységesen felháborodott, mínusz a kormány sajtó, az az, hogy Kásler Miklós azzal zárta a úgynevezett válaszát, hogy az ellenzéki képviselő asszony hát egy ilyen igaz történettel szórakoztatja a parlamentet, és ez a szórakoztatja szó volt az, ami nagyon sokaknál kivette a biztosítékot.
Számomra egészen döbbenetes egyébként az, ahogyan ezekről a kérdésekről kommunikálnak, annál is inkább, mert a kommunikációnak a megváltoztatása, vagy a kommunikáció módjának a megválasztása az abszolút ingyen van, tehát hogy nem kell semmit tenni, csak azt mondani például, hogy amikor a koronavírus járvány miatti kórházi férőhely felszabadítások miatt súlyos állapotban lévő embereket kénytelen, vagy nem kénytelen, erről vitatkozhatunk elbocsátani az egészségügyi rendszer, akkor például ne használják erre azt a szót, hogy kényelmetlenség. Mert azt gondolom, hogy ez
picit lehet több annál.
Igen.
Hát emlékeztek a folyamatra, nem? Tehát onnan indultunk, hogy egyetlen olyan beteg sem került ki a kórházakból, akinek egyébként kórházi ellátásra lenne szüksége, pláne nem rákbetegek is, mert az az, hogy semmi ilyesmiről szó nincs, hiszen egy panasz sem érkezett. Innen indulva eljutottunk aztán már oda, hogy valahol a középtájon a történetnek, arról beszélt a miniszterelnök úr, nem, ő nem, a szakállamtitkár, hogy mindössze 1% nyilágyat kellett, vagy 2, mert hogy ők kimatekozták, hogy annyi volt üresen, amennyi és akkor újak már csak 2.
Az egészségügyi szakállamtitkár?
Aha.
Nagyon sokat szerepelt az elmúlt két hónapban.
Lehet, hogy nem tudtam. Jó, akkor biztos a vízé van, hogy távolnak, vagy a bőrön.
Teljesen eltűnt. Tehát gondoljunk abba bele, hogy az egészségügy, aminek a feje, úgymond, ugye, egyes politikai szinten a Kásler Miklós, ami ugye magában ilyen meglehetősen ijesztő dolog, és amiről ugye beszélünk, ennek rengeteg síkja van, és az egyik sík maga a Kásler jelenség, aki lehet, hogy jó onkológus volt valamikor. Az, hogy mennyire volt jó vezető, arról már finomaszóval megoszlanak a vélemények, mert az annak jön az onkológiai intézetben. De ő egész egyszerűen nem tud kommunikálni. Márpedig én azt gondolom, hogy egy miniszternek, pláne egy olyan miniszternek, aki a humán területet felügyeli, mert nem csak az egészségügy van nála, hanem kultúra, a szociális terület és az oktatás is, kell tudnia kommunikálni, és aki olyan szinten áll hozzá a nyilvánossághoz, mint ő, egyrészt borzasztóan rosszul beszél, másrészt fogalma sincs a nyilvánosság működésére. Emlékezünk arra az esetre, amikor azt mondta, hogy gyűjtsék össze itt a kérdéseket, aztán mondja meg majd ezekre, hogy válaszol valamikor. Tehát fogalma nincs arra, hogy épül fel egy sajtótájékoztató, hogy kell felszólalni a parlamentben, láthatóan menekül minden ilyen elő. És maga a kommunikációs gépezet is mindent megtesz érthető módon azért, hogy őt elrejtsék. És szerintem gáz, ez vállalhatatlan. A miniszter igenis tudjon beszélni, és álljon ki a nyilvánosság elé, meg vállalja az ellenzéki képviselők kérdéseit. Ő ugye a minimális kötelességének tesz eleget, amikor a parlamentbe bemegy. Kénytelen bemenni, és válaszolni néhány kérdést, ő annyira válaszol, amit meg kell tenni, és menekültek. Most is ez volt, hogy már a vitában nem vett részt, hanem ugye Dendler Répári Bence parlamenti államtitkár az, aki tartja a hátát, aki egyébként jogász, köze nincs az egészségügyhöz. Ennek a legjellemzőbb példa, és ezt te tudod, mert a legjobban ott voltál az a Nagyipülti Bizottság ülésen múlt héten, ahol konkrétan az oxigén vezetékekről, meg a kábelekről, meg az intenzív ágyakról beszélt Rétvári Bence, a jogász. Tehát nonsense.
És közben pedig a tiszti főorvost hozták, egyébként szerintem nem először olyan helyzetben, hogy neki kellett olyan dolgokról beszélni, amikről pedig szerintem szintén az egészségügyi miniszternek kellene.
Mert ez az egy politikai ügy. Ez a része.
Igen, tehát hogy azt gondolom, őt is rossz helyzetbe hozzák ezzel, és olyan feladat elé állítják, amit nem neki kellene ellátnia, és hogyha esetleg nem tud jól ellátni, akkor nem biztos, hogy ez egy felelősség.
Jó, ez a kommunikációs része, Kásler jön, marad, megy, kirúgják, azt szinte...
Hát, te mondtad, hogy Kásler elkezdi, tehát hogy
igen, csak engem, ami jobban meg, vagy jobban, ami megrázott ebben a Kásler, az nem rázott meg már, mint hogy jól kommunikál, az az, hogy miért nem arról szól, de mégiscsak legyen a kommunikáció, miért nem arról szól egy miniszter válasza, ha már egy ember haláláról van szó, nem akármilyen haláláról van szó, miért nem arról szól a válasza, hogy azt mondja, hogy bocsánatot kér, elnézést kér, és mindent meg fognak tenni, hogy kivizsgálják azt, hogy mi történt, és hogy ne fordulhasson elő. Hát ez lenne a minimum, nem? De mi a bánatért nem erről beszél?
És ezért beszélünk róla ennyit, mert most az lehet, hogy minket is idegen hagyja, hogy Kásler Miklósnak milyen a lelkivilága, meg egyébként ő magánemberként mennyire tud beszélni, vagy nem tud beszélni, de ő a miniszter, ő a mostani politikának az egyik vezetője, feje, és nem csupán szimbóluma, tehát hogy, de az is egyébként. Tehát, hogy amit ő mond, ahogyan ő beszél betegekről, halottaktól, az tükrözi azt, hogy az egész hatalom ez mit gondol amúgy a társadalomról, illetve mennyire fontos neki az egyén. Hát semennyire.
És kommunikáció mellett szerintem egyébként az is nagyon fontos, hogy adatokat kellene szolgáltatni. Tehát parlamenti képviselőtől elkezdve a sajtón át nagyon-nagyon sokan kértek részletes adatokat arról, például, hogy kiket bocsátottak el a kórházakból, hány főt, mert ugye itt százalékok vannak, körülbelül ki lehet nyilván számolni, hogy ők hány főre gondolnak, amikor azt mondják, hogy 2%, de azért ezt jól lenne pontosan hallani, jól lenne hallani, hogy ezek közül hányszor mondjuk szakápolásra, ezek után hányszor otthonira, rehabilitációs kezelésre van erre, forrás van erre, kapacitás. Tehát, hogy ezeket a dolgokat hallani kéne, és hogyha már az agyhártya gyulladásban elhunyt páciensről beszélünk, akkor azt azért el szeretném mondani, hogy más országokban egész részletekben menően és tényleg adatok szolgáltatásával együtt beszélnek arról, hogy milyen járulékos veszteségeket fog jelenteni ennek a járványnak a kezelés az egészségügyben, mondjuk azáltal, hogy Angliában már most sem lehet például egyébként rossz indulatú daganatos betegeket megfelelően kezelni. Ugye visszaesett a kemoterápiás kezelések száma, visszaesett a egyéb kezelések száma is, a diagnózisok száma is, de ott erről a Nemzeti Egészségügyi Szolgáltató az adatokat szolgáltat. És itt nem tudom, láttunk ilyen adatokat?
Á, nem. És nem. Tegyük az, hogy Nyugat-Európa viszonylag a brit egészségügy az egyik legrosszabb egyébként. Ugye Németországgal összehasonlítva már egészen más lenne a helyzet, de nyilván nem csak magyar problémáról van szó, meg más országban is hibáztak, ez egyértelmű. Csak mégis helyezik magunkat a magyarországi helyzetbe, hogy ugye most hétfőig gyakorlatilag nem tudtál érdemben orvoshoz fordulni, hogyha bármi baj volt, most is olyan nagyon nehézkesen, még akár onkológiai esetben is. Gondoljuk azt a főként vidéken élő embert, akinek a lakhelye és az ellátóhely között több 10 kilométer van. Ő ugye negatív lelettel, már koronavírus teszttel mehet be, még akár az onkológiai vizsgálatra is. Ugye végeztesse el, akkor elvben ugye az 72 óráig érvényes, de ez sem teljesen biztos, mert legalábbis ugye a szakszemélyzetet nincs meggyőződve, és számtalan nyilatkozatot lehetett olvasni, hallani, meg mi is ugye a riportok során szembesülünk ezzel. Maga a szakszemélyzet tele van bizonytalansággal, mert nem kaptak megfelelő tájékoztatást. Kásler Miklós, ugye már róla beszélünk, ígért egy alapos összefoglalást az ellátó személyzetnek tegnapra, ezt nem kapták meg. Tele van mindenki bizonytalansággal. Tényleg az a falusi ember, aki ellátásra szorul, szerezze be a tesztjét, jusson el, ez is ugye kérdés, hogy hogyan, a több tíz kilométerre lévő megyeszékhelyre, ahol megkaphatja a kezelését, ez hogyan tegye meg mondjuk a tömegközlekedés kerülésével, hogyha nincs olyan anyagi helyzetben, hogy autót használjon. Tehát meg annyi olyan kérdés merül fel, ami valószínűleg a parlamentben, vagy a Kásler Miklós szintjén nem érzékelhető, hogy ő ezzel nem foglalkozik, mert az átlagembernek viszont ilyen hétköznapi, ha úgy tetszik, föltözlagadt problémái vannak, és bizony az élete múlhat rajta.
Hát azért a végeztesse el a tesztet, annak azért mégis csak ott kéne ficceregni ezen a szinten, mert elég komoly kihívás elé állítja most per pillanat a betegeket. Még visszatérve a elhunyt édesanyára, hogy és a parlamenti hozzászólása, hogy azóta több olyan cikk is megjelent, ami arról szól, hogy meg szakemberek az írása, hogy úgy tűnik, hogy olyan súlyos fertőzést kapott, hogy nem biztos, hogy egyébként is meg lehetett volna menteni, mert ez egy ilyen fránya korság. De akkor nem az lenne a tisztességes, hogy ezt mondja egy miniszter, nem? Tehát tényleg a felállt az, hogy mondom azt, hogy elnézést kér, bocsánatot kér, ez a minimum. És akkor utána azt mondja, hogy de megnézték, és hát ez a betegség, ez sajnos olyan durva és olyan gyors lefolyású, hogy egyébként is tragédiát okozhatott volna, de ugyanakkor meg fogják vizsgálni, hogy ebben a kritikus helyzetben mégiscsak az ilyen súlyos betegek azért ne azért halljanak meg, mert a koronavírusra. És ennyi lett volna az a nyomorult hozzászólás, drága professzor úr. Professzor?
Tök professzor, ebből lehet a szórakoztatás.
Engem ez annyira bosszant, és annyira, és nem értem, hogy miért kell mindig mindent betolni ebbe a politikai, ha, és akkor jönnek a kormánypárti ostoba cikkek, hogy az ellenzék politikai haszonszerzésre akarta ti meg megírjátok, kedves kollégák.
Kollégák.
Bocsánat.
Azért azt hozzászerzném, hogy én látok időnként elmozdulást a kommunikációban, ha bármilyen aprót is, tehát mondjuk a kórházi elbocsátásokkal kapcsolatban onnantól, hogy ez egy kényelmetlenség, és a probléma nem létezik, és azt teljesen ignoráljuk és eltavarjuk. Onnantól azért eljutottunk oda, hogy Rétvári Bence a parlamentben a Népjóléti Bizottság előtt is, meg korábban napirend előtt is azért már tett utalásokat arra, hogy igen, itt történhettek hibák, igen, vannak esetek, amiket most vizsgálunk, megnevezett problémát is, hogy ugye a betegjogi képviselőknek azt jelezték, hogy haza kellett tenni a hozzátartozót, de nem értették a zárójelentést, senki nem magyarázta, hogy mit kell a hozzátartozóval csinálni, amit haza adtak. Tehát, hogy azért az szerintem látszik, hogy egy részét a problémáknak.
Oké, csak amiről mi beszélünk, az a szintje a kommunikációnak, vagy a beszélgetésnek, amikor a társadalom 5-10%-ában van jelent. Tehát, hogy ezekről így beszélgetnek, hogy meghallgatták, hogy mit mondott Rétvári Bence a Népjóléti Bizottság előtt, meg mit mondott Müller Cecília az elmúlt 58 darab operatív törvény sajtótájékoztatón, és így tovább. De azért a lakosság maradék 90%-a, és ezért nem őket akarom hibáztatni, teljesen természetes dolog, nem él ebben benne ilyen szinten, hogy követni mindig, hogy melyik államtitkár, melyik rendőr, meg tisztifőnök, meg akárki mit mondott. Nyilván nem tudja. Ő mit tud? Nagyjából azt tudja, azt látja az emberek döntő többsége, hogy Orbán Viktor, illetve a kormányzati kommunikáció mit mond. Hát most Orbán Viktor folyik mindenhonnan. Tehát, és most pedig inkább az alternatív csatornákra, vagy a modern kommunikációs csatornákra gondoljunk, amit viszont a lakosságnak igen széles köre használ, olyanok is, akik egyébként politikailag bizonytalanok, vagy nem aktívak, de nyilván egy válsághelyzet az mindenkit jobban belepörget a közelekbe. Nem tudod úgy megnyitni a YouTube-ot, hogy ne Orbán Viktor beszédét kelljen átugranod. Bárhol nézed, kinyitod a hűtőt, ott van Orbán Viktor, meg kinyitod az utcára, ott van. Beülsz a kocsiba, bekapcsolod a rádiót, ott van. Tehát naponta 50-szer találkozok Orbán Viktorral, hogy mert magyarok összefogtak, és nem tudom. Tehát, hogy tudjuk ezt a szöveget, ez jön mindenhonnan, ezzel találkoznak emberek milliói. Nem azzal, hogy egyébként mit elemezgetjük a dolgokat. Tehát, és ez az Orbáni hatalomnak, meg a propagandának a legnagyobb húzása, nem zsenelítás, mert ezt ő is erőből áttolták meg pénzzel. De ők ezt nagyon jól felismerték, pontosan nagyon jól értenek hozzá, hogy uralni tudják a közbeszédet. Nincs mese, ez van. Az összes kereskedelmi rádió, az összes tévé, mindenki ezt fújja, ezt látod, hallod mindenhol, már az ellenzéknek mondott újságon és teli oldalas hirdetéseken ezt köszön szemben, mindenhol ez van. Ehhez képest a szélmalomharc, ami ezt képes zajlik.
Az biztos, hát főleg amit is szélmalomharcunk. Ugyanakkor még mindig nem értem, hogy ha már, de hogy nem értem, most ez ilyen állami volt, hogy ha már ott van ez a brutális gépezet, média gépezet, meg egyébként a propaganda gépezet, meg ugye nem csak a média, az egész hatalmas kócerány, óriás plakátoktól minden, akkor, akkor is, hogy ezt a rohadt hazugvilágot kell folyamatosan építgetni. Tehát például az ágyszám. Mert ha azt mondta volna a doktor miniszterelnök úr, hogy sikerült itt a járványt ellaposítani, meg tetőztetni folyamatosan, teljesen mindegy, mert tényleg egyébként a számok azok nem rosszak, de hogy a gazdaság ezt nem fogja bírni hosszú távon, ezért be kell indítani az életet, ami valószínűleg azt fogja jelenteni, hogy a kezdetekhez képest több megbetegedés is lehet, és erre fel kell készíteni az egészségügyet, és most mi azt gondoljuk, hogy ez a helyes út, akkor ki mondta volna azt, hogy izé, fú, rohadt nácik, meg diktatúra, meg senki. Lehet, hogy sokan lettek volna, akik azt mondják, hogy ez nem biztos, hogy helyes döntés, de az egy más dolog, ez egy normális vita. De nem mindig elhazudni a valóságot, soha nem azt mondani, ami történik, és aztán ezt mindig megtámogatni innen-onnan, onnan. Nem mondom őszintén, én már belefáradtam egy kicsit ebbe. De szerintem te is, ahogy hallottam ezt az előzők is monologot, hát tényleg ezt jelvalom harcnak égi meg az ember, hogy a valóságot kéne valahogy lerángatni és itt megmutatni, de nem tudod, de nem fér el. Nincs helye. Ez jó kis mondat.
Hát ugye Bolyár Zsolt volt az, aki évek kezdődött már megírta a kiválató Bolyár Zsolt, hogy nincs egyrészt másrészt. És egyébként ez a vannak ilyen nagy tanulságok, amiket szoktunk idézni, hogy a meghosszabbítjuk a kisvasutat, meg vannak ilyenek, és ez a nincs egyrészt másrészt, ez is szerintem ebből illeszkedik, ami segít megérteni a hatalomnak a működését. Tehát, hogy ott bármint a kommunikációjában nincs olyan, hogy tudjuk, hogy ez most kettőt előre, egyet hátra, nála ilyen nincs. Fekete, fehér, ezt csináljuk, jók vagyunk, erősek vagyunk, mindenki más, gonosz. Ő ezt így nem mondja ki, azt megteszi helyette most éppen Kövér László, vagy a képen ügyeletesen erre van beosztva. De nincs egyrészt másrészt, nincsenek érvek, nincsenek színek, nincsenek árnyalatok, nincs olyan, hogy elismerni majd, az meg aztán végképp nincs.
Hát ez az egész valahol ott kezdődött, azt hiszem, hát nem baj, most így elkanyarodtunk, de hát nem baj. Amikor a Fidesz nagyon be volt szorítva, és a média is, ilyen kis porszemnyi volt a Fidesz támogató jobboldali média, és az is nagyon be volt szorítva, emlékszünk ezekre az időkre, hiszen ott küzdöttünk mi is, akkor még a polgári Magyarország reményében, vagy abban a csapatban. És pont a múltkor kérdezte valaki, hogy Bolyár Zsoltról beszéltünk, hogy annak idején nem tűnt fel neked, vagy nektek, hogy a Bolyár Zsolthoz miket ír. Az azért, hogy feltűnt, csak akkor még az volt, pont emiatt a beszorítottság miatt, hogy ha a média 80-90%-a meg a teljes MSZP, ilyen liberális posztkommunista ellenzék is a Fidesz támadja, akkor most egy Bolyár Zsoltban nem áll bele az ember, mert nem kell megosztani úgymond ezt a kis tábort is, ami van. És valahol itt gyökeredik egyébként egy csomó minden, ami most nem jó Magyarországon. Ez sokunk sara egyébként, de nem is érezte az ember, hogy most neked is bele kéne szállni azért. Hát azt egymás között megbeszélték, hogy úgy csinál, ezt most nem kellett volna, ez egy kicsit túltolta a csávó, és akkor ennyibe maradt sokszor az, hogy nem sokszor mindig az ügy. De hát, na most így utólag felmentegít magát, annak sincs sok
értelme. Hát jó, de azért nagyon sok minden eldurult azóta.
Hát persze, az egy boldog békén.
Ha azt, hogy akkor elhangzott egy trágár szó a parlamentben, és ez bevallatszott valakinek a mikrofonján keresztül, hogy valaki írt egy csúnyát a másikról, akkor az napokig téma volt, hogy hú, úristen, hallottad, olvastad. Ma meg, hát már ugye nincsen szinte kommunikáció, vagy nincs egy videós cikk a propaganda részéről, amiben ne lennének a legmocskosabb, akár legtrágárabb kifejezések, és a másiknak a börtönt, és nem tudom, mi mindent kívánnak, szóval, hogy azért nagyon messzire mentünk el attól.
Abszolút, csak mégiscsak ott volt valahol az ősbűn, ez az egy a tábor, egy a zászló, és hogy tényleg úgy érezte az ember, hogy van egy jó cél, és arra fele kell menni, és persze vannak ilyen-olyan izék, kis elhajlások, meg hibák, nem tudom én, de hogy mégiscsak az irány jó, amit tudom én.
Oké, de akkor tényleg nagyon más világ volt, akkor nem volt még Földmutyi, nem volt Mészáros, és nagyon sok minden.
Persze, tudom, hogy nem lehet, csak mondom, hogy most én is így visszagondolok ott ennek a kérdésnek a hatására.
És minden sokkal egyszerűbb nem tűnt.
Ja, abszolút. Meg bocsánat, még volt még egy, annyit még aztán utána felejtsük el ezt az egészet, hogy nagyon nehéz olyan ellenféllel szemben küzdeni, aki nem vonatkoznak a szabályok. Tehát ez olyan, hogy ugye te próbálsz kultúráltan válaszolni adott esetben, tényekkel, leírni a véleményed, elmondani, hogy még akkor is, hogyha valami nagyon durva támadás ért. De hát ez nevetséges abban a küzdelemben, ami zajlik. Tehát ez olyan, mintha felmennél a focipályára, rád minden szabály érvényes, ami a fociban elő van írva, az ellenfél meg mondjuk röbbit nyomna. Hát valószínűleg, hogy olyan lenne az eredmény. És nagyon sokszor úgy érzi az ember, hogy nincs értelme. Tehát mi is reagálunk legutóbb is egy ilyen idétlen támadásra. Mert teljesen feleslegesen ellenféllel beleszállni a küzdelembe, aki nagy évbe fog tolni mindenre, amit te fontosnak gondolsz. Na most jó,
persze,
hát jó kikeseredtük
magunkat. De egyébként vannak ennek tanulsága is, most kicsit visszakanyarodva a saját témánkhoz, meg a szakmánkhoz. Tehát az is kiderül számomra, nyilván csak ebből most hangsúlyosabban, hogy a lakosság azért nagyon nem, a többség, nem általánosítunk, azért nagyon nem médiatudatos, és nincs feltétlen tisztában a nyilvánosság erejével. És nem ellenmondok neked igazából, de azt gondolom, hogy a nyilvánosságnak még mindig azért valami kis súlya jelentősége van. Néha az esetek többségében ez szélvonalhatsz, de azért teljesen én nem temetném el. Tehát például ezekről az ügyekről, amikről beszéltünk, nyilván nem csak ennek a 32 éves asszonynak a tragédiájáról van szó, hanem számos más ügyből is, amit mi is írtunk, meg a laptársak is, a még létező laptársak is beszámoltak, azért ez valamennyire átment a közbeszédbe, és ez fontos. Ha nincs a kritikus sajtók, ezek az ügyek ma nem kerülnek elő. Viszont mivel az emberek jelentős része nagyon távol él, nem csak fizikai, hanem minden egyéb értelemben is, nem csak a hatalom gyakorlóktól, tőlük mi is távol vagyunk, tehát a hatalmi távolság Magyarországon nagyon nagy, de a nyilvánosságtól is. Tehát történik vele egy óriási igazságtalanság. Korábban mondjuk azt, hogy a polgármester kiszúrt vele, vagy nem adott neki közmunkát, mert nem tudom, csúnyát írt a Facebookra. Most meg ennél sokkal súlyosabb, hogy akár egy hozzátartozójának az egészségügyi állapota nagyon leomlik, nehogy Isten meghal. Úgy van vele, hogy hát igen, ez szörnyű, eltemetjük. És fel sem merül benne az, hogy tenni kéne valamit. Őt már nem hozzuk vissza, de tegyünk azért, hogy ilyen esetek ne ismétlődjenek meg, vagy lehetőleg minél kevesebbször ismétlődjenek meg. Sajnos a saját ismerősém között látom, és megint csak ennél sokat enyhébb ügyekben, hogy történik velük egy igazságtalanság, elkövetnek ellenük egy bűncselekményt akár. Tették fel jelentést, utána, nem, minek? Hát mondom, minek? Mondjuk például bekül a statisztikába, lehet, hogy nem leszel vele kisegítve, de hogyha mindenki csak legyint minden, hogy minek, lépjünk tovább rajta, akkor ez az ország nem fog épülni, akkor a társadalom lerombolódik még jobban. Most is egy romos társadalom, de még mindig van lejjebb. És a hatalom ezt tökéletesen ki tudja használni, hogy az emberek legyintenek, mert azt érzik, azt gondolják, nem minden ok nélkül, hogy úgyse tud a kis ember semmit elérni. De ezt belénk nevelték évtizedek alapján, és ezzel ellen tenni kell, küzdeni kell, emberek ébresztő. Küzdjetek magatokért.
Hát igen, az előbb is akartam már mondani, amikor István itt felvetette, hogy ugye XY ír valamit, és a saját tábor részéről idézőjelben, és nem szól senki, hogy az nem oké. És már akkor is akartam mondani, és most is azt mondom, hogy lehet, hogy ez egy ilyen posztkommunista örökség, hogy nem szólunk, inkább hallgatunk. És szerintem ez tökre látszik annak ellenére, hogy most fogadtak el egy politikai nyilatkozatot az első szabadon választott országgyűlés megalakulásának az apropóján, amely szerint a posztkommunista korszak az lezárult Magyarországon, nagyon jól emlékszem, ez volt benne. 2012-ben sikerült lezárni.
Az alaptörvény alakulásával.
Ezekből az látszik, hogy azért szerintem nem sikerült lezárni.
Hát, igen, ez egy érdekes valósági értelmezés, amit megint csak láthatunk Bartolom részéről.
Na, mit is írtunk még fel magunknak? Isztambuli egyezmény. Kicsit a magyar nyitásról, jó? Aztán utána a végén az isztambuliról. Uh-huh. Hogy hát Budapest és Pest megye az maradt, ami volt. Szegény Pest megye, az nem tudom miért járt fordul egyébként, de ugye az adatok azok azt mutatják, hogy hát nem annyira sok megbetegedés nincs, főleg, hogyha ilyen olyan lélekszámra arányosítva nézzük a számokat. Na mindegy, szóval Budapest és Pest megye az maradt ott, ahol volt eddig is. Tartjuk a szociális távolságot, most épp annyira nem sikerül, de azért igyekszünk. És hogy az ország meg azért nyitogat, és tegnap volt erről több riport is, hogy azért nem lesz egyszerű ez a történet, az jött ki mindebből. Az, hogy most már be lehet menni az éttermekbe, meg kiülni a teraszra, aztán ki is kell jönni, ugye, meg hogy a boltok nyitva vannak, szóval a strandok majd valamikor, az nyilvánvalóan jó iránynak tűnik, de hogy minden érintett azt mondja, hogy ó, azért ez még kőkemény lesz, mire itt elindul a valódi kilábalás.
Azt szükségszerűen kell nyitni, én ezt el tudom fogadni, Európa más országai is e felé haladnak. Tehát nyilván van olyan fajta konzultáció is, hogy figyeljék az országok egymás lépéseit. Ellentmondások ettől még vannak, meg aggodalmak is lehetnek. Az mondjuk számomra is furcsa, hogy mondjuk egy Budapesttől 25-30 km-re lévő 1-2-3 ezeres Pest megyei község, de ugyanazok a szabályok vonatkoznak gyakorlatilag Budapestre, ellenben mondjuk a nem sokkal távolabbi Székesfehérváron, ami nagyváros, ipari város, ott meg szinte minden kötöttséget feladottak, nem minden, de szinte mindent. Ebben nyilvánvalóan van ellentmondás, és az ingázás sem magyarázott el, hogy persze az agglomeráció bejárnak, persze bejárnak, de mondjuk Fehérvárral is épp úgy bejárhatnak. Tehát ilyen ellentmondások vannak, hogy Budapest miért nem kapott valamennyi enyhítést. Mondok egy példát, ugye délután 3-ig lehetnek nyitva a barkácsboltok, kertészeti cikkekkel, építőanyagokkal, stb. Foglalkozó áruházak, ami egy nagyon rossz döntés volt szerintem, mert akinek szüksége van csavarra, mert éppen kell, meg nem tudom mire, az úgyis el fog menni és meg fogja venni, aki építkezik, egy csomó, de nem áll le, hát itt halljuk, látjuk. Tehát egész egyszerűen ezekre az építőanyagra például mindig is szükség van, most azt értékezel el, hogy nem este 8-ig ment el az az X számú ember bevásárolni, hanem délután 3-ig ment el ugyanaz az X számú ember bevásárolni. És mondjuk azt, hogy maszkot kell viselni, azt az utóbbi időben már elvileg kiírják, hogy legyen maszk, mert most már kötelező is, de az elmúlt hetekben igazából nem foglalkozott ezzel senki, hogy azzal sem foglalkozott senki, hogy hány ember van bent. Tehát azt mondták volna, hogy négyzetméterhez arányosítva megszabjuk, hogy hányan lehetnek bent, az egy logikus lépés. Az, hogy délután 3-ig viszont akármennyien lehetnek bent, azt én nem tartom logikus. Na most ebben lehetett volna például legalább enyhíteni, akkor tarthassanak már nyitva ezek az áruházak mondjuk 3 után is, Budapest teljes térségében is. Azt gondolják sokan, ez ugye érzés, szerintem nem alaptalan, hogy igenis van politikai motiváció mögötte. Biztos láttátok, vagy nézők is látták a Facebookon terjedő nagyon vicces kis mémecske, vagy ilyen kis képecske, amiben ugye Budapest várhat még vége van a nyárnak, mondja Orbán Viktor, és akkor tudja, mint a Mészáros Lőnc mondja, hogy újra érzem a balatoni lázat, és akkor ugye arra ringa Orbán, hogy
igen, és azonban jött, hogy Rogán Cecília azért lepattan.
Ebben Ceciliát abban megvédeni, hogy Balaton lellei egyébként, tehát azért annyira nem nagy bűn, hogy ő a saját falujában kiült a Balatonpartra, mindegy, másikben nem védjük őt. Szóval, hogy lehet ebben egy kicsit ilyen büntike, hogy na akkor budapestiek, most akkor ti megkaptátok.
Hát nem tudom, a reprezentatív tesztelésnek az eredmény az mikor is lesz majd?
Hát még csak most kezdődött.
Igen, én azt megvárnám, mert hát hogyha abból lehet majd arra következtetni, hogy valóban Budapest annyira fertőzött, de ugyanis bevallom, én ezt nem követtem olyan részletességgel, hogy most egy megfelelőzhetetlen véleményt tudjak formálni, de hát ugye csak nem egy formán teszteltek az ország különböző részein.
Hát elvenni reprezentatív kell legyen. Nyilván, hogy Budapest fertőzöttebb, tehát senki nem vitatja, meg erre azért vannak egyértelmű statisztikákat a betegek száma alapján, látjuk, hogy Budapest fertőzött. Én hajlamos vagyok elfogadni, hogy fenn kell tartani a szigort, eddig kibírtuk, ezután is kifogjuk, én csak az észszerűséget próbálom valahogy számon kérni, meg azt nem szereti az ember, hogyha csupán a lakhelye, vagy a vélt politikai identitása miatt mondjuk büntetik.
Szerintem abszolút igazad van egyébként, ahol minden ilyen intézkedést, és szerintem a mostanában sokkal intenzívebben meg kéne vitatni. Tehát azt látom azért, hogy más országban nagy viták folynak arról, hogy most mi legyen, meg hogy legyen. És persze itt van is írnak róla, meg vannak viták, de sokszor úgy látom, mintha kicsit elcsúszna a fókusz arról, amit fontos lenne megbeszélni. Például ezt azért jó lenne.
Hát, igen, mert felvetett, akkor én ilyen terjesztő. Tehát hogy megint csak megadtam, mert elkezdtük, hogy a vita minőségi az gyakorlatilag lement a mélységből, a mocsárból, mert nincs lehetőség a szakmai vitákra. Tehát, hogy ugye, ami a mi problémánk, ugye, vagy állandó veszük, hogy nem adnak például interjút, tehát nem válaszolnak a kérdésekre, tehát nem tudsz olyan döntéshoz, nem csak politikushoz, hanem akár a vezető szakemberhez eljutni, ellenzéki vagy kritikus újságíróként is feltenni a valódi kérdéseket, mert nem engednek egyszerűen oda hozzá. Épp úgy nincsenek meg ilyen szakmai viták. Hát én a köztérben nem a leleplezik az álhíreket blokkot szeretném nézni, hanem azt, hogy mondjuk a volt és a jelenlegi tiszti főorvos vitázik egymással, vagy nem tudom, különböző kórházak főorvosai kerekasztal beszélgetéseken vesznek részt, és a valódi kérdésekre válaszolnak. Ugye a jelenleg a tájékoztatás minden megtesz azért, hogy ezek ne történjenek meg, hanem csak egy narratíva legyen, és ha ebből kibeszélsz, akkor én ilyen terjesztő vagy. És sajnos ez rakad át azok a tömegekre is, akik mondjuk a közösségi médiában hangot adnak a
véleményeknek. Igen, és hogy ilyenkor szokott az elhangozni, de hogy nem, persze majd ilyen demokratikus kiindultással majd meg akad, de nem erről van szó, tehát ettől még lehetne ugyanúgy veszélyhelyzet. Nagyon finoman fogalmaztam, de igen. Tehát ettől még lehetne a rendeleti kormányzás ugyanúgy és ugyanúgy, csak ami körbevenni a történetet, az, hogy mindenki tudná, hogy mi miért történik, és hogy adott esetben a rendeleti kormányzással megszülető döntéseket is befolyásolhatnák azok a viták, amelyek körülötte lennének, az a döntésnek a sebességét, meg a hatékonyságát az évvilágon semmilyen szinten persze nem befolyásolná.
Az a baj, hogy beszélünk egy ilyen nagy vitást, tehát szinte az ember azt mondja, hogy mindenki is mondunk ilyeneket, tehát olyan szinten távol van ez a valóságtól, meg
a mindennapjainktól. Az a baj, hogy én a múltkor összeszedtem egy kis írásban azt, hogy mit is gondoltunk arról, hogy milyen lesz a polgári Magyarország, és ilyen halálkomolyan ilyen izének éreztem, amiket így összegyűjtöttem egy ilyen nem is tudom, volt ez a kis füles mackó, már nem emlékszem rá, hogy hívták, Misa mackó, nem az a izé moszkvai, tök mindegy. Szóval olyan kis bárgyú mesének tűnt már az egész, pedig én ebben teljesen hittem, hogy milyennek kéne lenni. Annyira brutálisan szar lett minden, erre nincs más szó, hogy az, amit gondoltunk arról, hogy milyen a polgári Magyarország, ez a halál nevetséges kis így, hogy kis ücsücske, komolyan izé összegyűlnének, beszélgetni az ember, tehát egészen szomorú vagy ez belőle.
Mindig van remény.
Nos, viszont a isztambuli egyezménynek már nincs reménye, nagyon úgy tűnik. Emlékeztek, hogy ki volt az, aki tulajdonképpen az első szöget belemerte a koporsójába ennek az egyezménynek?
Dóra.
Német Szilárd. Hát de jó, de hát mint tényező.
Nem jó tényező.
Mint tényező, Német Szilárd. Ugye arról van szó, hogy van nekünk ez a kis isztambuli egyezmény nevű nemzetközi szerződésünk, amit a kormánynál aláírt, de ugye a parlamentnek is ratifikálnia kellett volna, hát ez most már nagyon úgy tűnik, hogy nem fog megtörténni, sőt ugye a KDNP az most beterjesztett egy olyan javaslatot, ami aztán végképp kipöcköri ezt az egészet a magyar történelemből. Ez az egyezmény, hát ez nagyon-nagyon fapados magyarázat, hogy ismertető lesz. Ugye a nők elleni erőszakról és a női egyenjogúságról szólna alapjáraton, és vannak benne olyan részek, amelyek miatt a kormány aztán szép lassan elkezdte elengedni, ahhoz képest ugye, hogy egyszer már aláírták, és hát most már az egyik ilyen legfontosabb politikai eseményé vált az, hogy nekünk ettől meg kell szabadulnunk. Az egyik az, amilyen fontos számukra az, hogy azt mondják, hogy ilyen genderezés van benne, és ugye Magyarországon sem milyen szinten sem érkezhet meg ez a történet. Ez egyébként úgy tűnik, hogy egy fordítási, ha nem is hibából, de nem egyértelmű fordításból adódó, mindegy, ebben belekapaszkodtak. A másik pedig az, hogy védeni a menekült nőket is olyan szempontból, hogyha egy menekült nő bántalmazott kapcsolatban él, és úgy kerül be egy adott országba, és mondjuk kiutasítják a fickót, akkor nem kell neki is vele tartania. És ugye itt meglátták a
biztonsági rést.
A biztonsági rést, igen, ami drága Német Szilárdaink, hogy ho, micsoda kaput nyitnánk ezzel, mert akkor adott esetben minden menekült nő azt fogja mondani, hogy ő bántalmazotti kapcsolatban él, és akkor ott marad, és utána meg a család egyesítéssel, aztán mégiscsak. Egyébként a fene se tudja, hogy erre megvannak-e a megfelelő jogi szabályozások, valószínűleg be lehet zárni ezt a kis kaput, ha egyáltalán létezik. Na mindegy, a lényeg az, hogy egyszer már ez nekünk tetszett, most aztán nagyon nem tetszik.
Hát ön is ilyen dolog, hogyha feltenni azt a kérdést netán a kormánypárti szavazó, vagy szavazó nő, hogy igazából miért is baj az, hogy az állam, vagy bármely más intézmény megvédene, tehát mi is a baj ez az egyezmény, akkor itt volt ez az eszköz, hát, mert akkor rátszabadulnak a migránsok. Tehát megint csak visszatértünk a kommunikációs térben, és mivel egy kommunikációs kormányzás zajlik a valódi kormányzás helyett, ezért kell erről megint csak beszélni, hogy a kommunikációs eszközökkel elérték, hogy ez politikailag is egy silányi valamivé terméké váljon az ő táborukban, és innentől kezdve ugye az isztambuli egyezmény, a szipak szó, kész. Aztán, hogy mi a valóság, meg hogy a pontosan ez az egész szabályozás miről szólna, az meg már megint csak egy olyan szint, ami a nagy tömegek számára egyáltalán nem érdekes.
Hát igen, ez a beszélgetés módja, de amit én szintén problémának tartok, az őszintén szóval, és lehet, hogy ez nem túl konstruktív, és nyugodtan vitatkozzatok velem, de számomra az is problémát jelent, hogy ezt most így előhoztál. Tehát, hogy azt gondolom, hogy éveken keresztül nem ratifikálták ezt az egyezményt, és úgy gondolom, hogyha éveken keresztül fönnállt ez az állapot, akkor bármit is gondoljunk az isztambuli egyezményről, és bármennyire őszintén támogatják esetleg ezt olyanok, akik úgy gondolják, hogy megoldást hozhat tényleg tragikus helyzetekre és számos problémára, de ugyanakkor meg, és tudom, hogy ez egy olcsó kifogás arra, hogy miért ne vitatkozunk valamiről, és én sem szeretem, amikor nekem ezt mondják, de szerintem nem most van itt annak az ideje, hogy az isztambuli egyezményről vitatkozzunk, amikor hát akut problémák vannak, és azt gondolom, hogy ez oda vezet, hogy elcsúszik a fókusz a közbeszédben, amit meg én nem tartok.
Hát nem is fogunk vitatkozni róla, mert szerintem simán most már kipöckölik. Ami nagyon fontos része lett volna az, hogy Magyarországon ez a kapcsolaton belüli, meg családon belüli, meg kapcsolat utáni erőszak, mert ugye nagyon sokszor fordul elő az, hogy egy szétmenő pár valamelyik tagja tér vissza bosszút állni, hogy ez nagyon valahol ott a fű alatt történik, és nincs meg a fórumai, nincsenek meg a szakmai szervezetei, a támogatása, és a többi mellette, olyan szinten, hogy ugyan a rendőrséggel foglalkoztak és képeztek mentorokat egy időben, nem tudom, hogy ez most van-e még, szerintem leállították, ha tévedek, akkor majd mea culpa, mert hogy ugye érzékenyítették a rendőröket, úgymond, ez egy ilyen szitok szó Magyarországon, egészen egyszerűen arra készítették fel őket, hogyha a szomszéd hívja a rendőrséget, hogy valami balhé van, úgy tűnik, mert áthallatszódik, akkor kimegy a rendőr, akkor mit kell tennie, hogy kell beszélni az áldozattal, milyen segítséget, hova tudja irányítani, mert ugye most kimennek, és becsengednek, és akkor kijön, van, nincs semmi, akkor nincs, tehát ennyi, ott megáll a történet nagyon sokszor. Tehát ilyenekről lenne szó, és egy csomó tragédia megelőzhető lenne.
Igen, de szerintem a lényeg pont ez, tehát hogy magán az egyezménynél is fontosabb, hogy mi a mögötte az infrastruktúrális háttér, meg a felkészültség. És ebben az adásban, vagy ebben a műsorban rendszeresen beszélünk például a szociális szféráról, azért kell róluk beszélni, mert máshol alig beszélnek róluk. Kevesebbet beszélnek róluk, mint az egészségügyben dolgozóktól. És a szociális szférának a meggyengítése és a mostoha sorsa is összefügg ezzel a kérdéssel. Hiszen akár itt tényleg a családgondozás is nagyon-nagyon sok ága van ennek, ahol, ami jelzőrendszerként működhetne, akár maga megtalálhatja a megoldást, akár jelzést lehet, hogy a ható, vagy jelzést adhatnak a hatóságok felé, hogy valahol be kell avatkozni egész egyszerűen, mert különben látenciában maradnak az ügyek. Nem titok, hogy ugye a Szilágyi István Lópi Cigánspár ügye miatt is hoztuk elő ezt a témát. Sokan felvetették, hogyha életben lenne az isztambuli egyezmény Magyarországon, akkor az ilyen ügyek megelőzhetők lettek volna, egyébként valószínűleg nem. Ez ő esetében is ugye az volt az alaphelyzet, hogy mindvégig védte a fiát, aki végül a halálát okozta. És hogy mit lehet tenni akkor, amikor az áldozat folyamatosan védi a bűnözőt, az erőszaktevőt, mint ebben a helyzetben is. Erre valószínűleg egy egyezmény nem ad megoldást, egy fejlett és támogatott, minden értelemben támogatott szociális ellátórendszer viszont lehet, hogy talán
van. Igen, pont ezt akartam is mondani, hogy oké, felejtsük el az isztambuli egyezményt, tegye fene, nekem úgyis megy a levesbe, de akkor lássuk azt, hogy amit ígérte a Varga miniszterasszony is, ezek megtörténnek. Akkor lássuk azt, hogy elkezdenek foglalkozni kiemelten az ilyen esetekkel, és felépül az a hálózat. Hát most egy bántalmazott nő per pillanat magára van hagyva. Tehát nem véletlenül maradnak titokban is ezek a cselekmények.
Hát igen, az érzékenyítésről egyébként pont ugyanabban a műsorban mondtam el azt, hogy van egy nagyon klassz tanulmány, ami nagyon szépen leírja, ugye ami szankriminológiai szemében jelent meg, hogy hogyan nem működik ez az egész dolog, tehát hogy nem ismerik fel a rendőrök a problémát, hogy hogyan nem nyújtanak megfelelő tájékoztatást, tehát hogy itt amire szükség van, az pont az érzékenyítés. bármit is értsünk is ezzel, tehát hogy szerintem a, valóban az a helyzet, amit abban a tanulmányban olvasnak, akkor minden fajta érzékenyítés.
No, ez egyébként tényleg hülye szó. Mármint, hogy rosszul hangzik, de hogy arról van szó, hogy speciális esetekre készítenek fel szakembereket, tehát ennyi lenne az a...
És itt emberek tízezreiről van szó, bőven, akik valamilyen módon lelki vagy fizikai, vagy általában a kettő együtt terrornak az áldozatai, elszenvedői. És nem tudjuk pontosan mekkora szám, hiszen óriási a látencia. A baptista szövetet szolgálta ebben az ügyben is ők érintettek, mert volt velük kapcsolat, mert a Szilágyi családnak volt velük kapcsolata. A baptista szövetet szolgálat szokott előhozni adatokat, ők sokat foglalkoznak a prostitúció vagy csicskáztatásból kimenekített emberekkel. Ők mondják azt, hogy akár 50 ezer áldozata is lehet aktuálisan mondjuk úgy, hogy emberkereskedelemnek, vagy a különféle kizsákmányolásoknak, és akkor ebben még ugye az úgymond családon belüli, bár ugye a kormányzatás sem szereti, hogy azt mondjuk a családon belüli erőszaknak az áldozatai nincsenek is benne. Szóval itt elképesztő számok vannak, és nem tudjuk pontosan mennyi.
Azért nem szeretik a családon belül, egyrészt kommunikációs okokból, másrészt annyiban igazuk van, hogy kapcsolaton belül az valóban jobban leírja ezt az egészet.
Jó, csak amikor most a fiú bántja az apát, vagy az apa bántja a gyereket.
Hát az klasszikusan család.
Tehát most ez kicsit nekem ilyen játék a szavakkal, és mert a család szót azt ki akarják emelni, nagyon jó, én is nem támogatom azt, hogy segítsük a családokat, de most attól, hogy a valóságnak megint egy szegletét letagadjuk, attól még az
jó, oké, hogy ez lenne a legnagyobb vita ebben az ügyben, hogy akkor családon vagy kapcsolaton belül. Jól van, köszönjük szépen a figyelmet, és hát köszi, hogy beszélgettünk.
Köszönöm szépen.